Krematórium ahhoz már kell, majd egy kicsit később, de most már ingerülten recsegve. Krematórium zafosz ahhoz más, amiből megérthetem. Sehogy sem kívánná, hogy az alkalmatlan tűzfénye nyakára csődítse, még netán a repülőgépeket. A fodrászok nem is tudom, mikor alszanak. A fürdő előtt értesültem mostanában 2-3 napon is el lehet áldogálni mezítelenül, míg bejebb kerülhetnek az újonnan jöttek. Salaihén kommandó is hallom folytonos munkában, körforgásban. Szobánkban sincs már többé üres ágy, s a szokott fekélyek, vágott sebek között a minap először hallottam a túloldal egyik ágyát elfoglaló magyar fiútól olyanról is, amit puskagólyó okozott. A többnapos gyalogúton szerezte egy vidéki, ha jól értettem, bizonyos Orford nevű, s amit elbeszéléséből kivettem, az egészében körülbelül a Zajcéhez hasonló táborból jövett. Egyre az ellenséget, az amerikai hadsereget kerülgette, s tulajdonképpen a mellette elfáradó és a sorból épp kidülő embernek szánták, mert közben őt is eltalálták a lábán. Az volt még a szerencse, hogy nem ért csontot tette hozzá, és gondoltam is, no, én velem már ilyesmi például nem fordulhatna elő. Az én lábamon bárhová is talált, mindenütt csak csontot ért volna minden bizonnyal, kár is volna minden vita. Ki is derült hamar, hogy őszóta van csak egyáltalán koncentrációs táborban, száma a 81 néhány ezres, nem épp igen előkelő. Itt a mi szobánkban egy szóval közelgő változásnak, kényelmetlenségnek, zavarnak, felfordulásnak, gondnak, meg ügybajnak teszem hírét neszét mostanában mindenfelől. Hol Pieszka járja végig az ágyakat, kezében egy ívves, kérdezi meg mindenkitől, tőlem is. Tud-e menni, járni, laufel, mondom neki, nye, én nem, ikkánnik, tárták felető, dukás, azzal fölírja a nevemet ugyanúgy, ahogy különben mindenki másért is a szobában. Még Kuharszkijét is, akinek ezergi párhuzamos nyitott szájhoz hasonló vágással van pedig tele, amit egyszer a kerülőszobában láthattam, mindkét dagatlába. Egyik másik estén, meg hogy elrácsáltam a kenyeremet, azt hallottam a rádióból. Alle Judanim Lager! A tábor összes zsidai az ofort, azonnal entréten sorakozó, de oly rettegő hangon, hogy azon nyomban szörültem az ágyamba. Összatarob is érdeklődött Pieszka kíváncsi arccal. Mutattam neki a készüléket, de hát ő csak mosolygott a maga szokott módján, s mindkét jel kezével jelezte, vissza, csak ráérősen, mire ez a nagy izgalom, merre ez a sietség. De a hangszóró egész este szól, recseg, beszél. Lagerschutz mondja, vagyis a táborfelügyelet kommandójának furkrosbotos méltóságait hívja fel azonnal jön munkára, s talán még ővelük sem lehet egész elégedett, úgy látszik, mivel csak hamar, s alig tudtam borzongás nélkül hallani a Lagerschutzet meg a Lagerschutz kápolyát, azaz minden tábor hatalmassági közt egyenest a két elgondolható legnagyobbat kéreti a kapuhoz. Aberim Laufschutz. Máskor megkérdéssel, szemrehányással van tele. Légertester, aufmaschire lassen, légertester, vozindi juden, faggat, hív, parancsol, ropog, recseg a doboz egyre, s Pieszka csak bosszusan legyint rá, vagy azt mondja néki, kurva ego máj! S akkor hát rábízom az ügyet végtre, és ő tudja, s fekszem nyugton tovább. Hanem ha előző estén nem tetszett, úgy látszik másnak most már nincs kivétel. Légertester, the Stanzelager entréten. Meg kisvártatva motorbőkés, kutyaugatás, puskák durranása, botok püffenése, szaladó lábak kopogása és nyomukban járó csizmák nehezebb dübörgése mutatja, hogy elvégre, ha némelyeknek így felel meg jobban, a katonák is kezükbe tudják venni az ügyet, s hogy mi is így elégedetlenség gyümölcse, míg végre, hogy nem az, egyszerre csend lesz. Akkor meg nem soká az orvos toppan be nagy váratlanul, hisz a víz itt vár, mintha mi sem történe odakívül, rendes szokás szerint megtörtént a reggel. Most azonban nem olyan hűvös, nem oly gondozott, mint máskor. Arca gyűrött, nem egész kifogásolhatatlan, köpönyegét rozsdáskoltok égtelenítik, vérbe borult szemének súlyos tekintetét kutatva hordja körbe. Üres ágyat keres szemlátomást. Semmi kétség. Voizzer, mondja Pietkának. De mit dieser kleine Munde hier? Határozatlan mozdulatot írva le úgy a combja, a csípője fáján, miközben fürkésző tekintete minden arcon, így egy pillanatra az enyémen is megakad. És igen kétleném, hogy ne ismert volna rám, ha történetesen mindjárt el is kapta, hogy Pietkára szögezve, ismét várva, sürgetve, követelve, az ő kötelességévé téve, mint egy a választ. Nem szóltam semmit, de magamban éppen készülöttem már fölkelni, gúnyát ölteni, és ki valahová az űrzavar kellős közepébe menni, hanem akkor meg nagy meglepve azt látom, hogy Pietkának, amit legalább az arca mutatja, sejtelme sincs, ugyan kire is találhat gondolni vajon az orvos, majd meg rövid tanástalankodás után, hirtelen megvilágosodással, mint aki egyszerre ráeszmélhetett, mégis. Ah, já, szóval és egy karnyújtással a puskalövéses fiúra mutat, amelyel az orvos is azonnyomban egyetérteni, ő is mintegy megvilágosodni látszik, mint akinek úgy van, épp eltalálták, s végre megoldották a gondját csak ugyan. Der geht sofort nach Hause, intézkedik Tüstén, és akkor igen különös, szokatlan, mondhatnám illetlen esemény történt, melyhez hasonló a szobánkra még ez ideig egyetlen példát sem láttam, s amit alig is tudtam bizonyos feszélyezettség némelyes pironkodás nélkül nézni. A lövéses fiú ugyanis, miután fölkelt az ágyból, előbb csak a kezét tette az orvos előtt össze, mintha imádkozni készülne, majd ennek hökkent hátrálására, pillanatnyi értetlenkedésére egyenest elébe, a térdére bukott oda, mindkét kezével utána kapva, megragadva, s átkulcsolva a lábát, aztán csak az orvos kezének gyors villanását, majd pofonjának rákövetkező nagy csattanását észleltem, csak fölháborodását értettem, de szavait pontosan már nem. Mielőtt térdével odébb tolva az akadályt, Dulcs a rendelési veresebb arccal kirohant volna. A megörült ágyba aztán új beteg került, megint egy fiú. A szemének jó ismerős, tompa, kemény kötés arról tanúskodik, hogy a lába végén immár egyetlen ujja sincsen. És amikor Pietyka legközelebb én felém járt, mondtam neki halkan magunk között. Jinkói Pietyka, hanem kérdéséből válsz? Bizonykodásomra aber Führer vorher, azaz, hogy hát az előbb, az imént. Teljes értetlenséggel, tökéletes tájékozatlansággal felelő arcából, csodálkozó, miről nem tudó fejrázásából azt vettem észre, hogy ezúttal meg én követhettem el úgy látszik illetlenséget, és hogy bizonyos dolgokat e szerint hát kizárólag magunkkal kényszerülünk csak elintézni bizonyára, amit látszik. De hát először is minden az igazság rendje módja szerint történt. Volt legalábbis az én véleményem, hisz elvégre is én voltam régebben a szobában, aztán meg ő is van jobb erőbe, s így nem kérdéses már, mint én szerintem, hogy odakint őnek itt több az esélye, s hát végső soron főként könnyebben is vagyok képes belétörődni, úgy látszik, valaki más, mint a magam balesetébe. Ezt a következtetést kellett levonnom, ezt a tanulságot leszűrnem, bárhogy is nézzem, latolgassam, kerülgessem. Legfőként azonban, mit is jelent az így gond akkor, mikor lőnek? Mert két nappal később már nálunk csörrent az ablak, s húródott a szemközti falba valami eltévedt golyó. Ugyanennek a napnak volt még az az eseménye, melynek során minduntalan gyanús emberek köszöntek be egy-egy gyors szóra Pietykához, s volt is sűrűn némelykor húzamosabb időre is valahol oda, hogy este a hóna alatt valami hosszúkás csomaggal, göngyöleggel állított a szobába vissza. Letedőnek, de nem, mert nyele is volt, így hát fehér zászlónak néztem, és ennek közepéből jól belég keretezve, oly holmi hegye, vége kandikált elő, amelyet a rakkézben eddig még soha nem láttam. Valami, amire az egész szoba megmozdult felsziszen, felmorajlott, egy tárgy, melyet mielőtt még ágy alá helyezett volna, Pietyka mindenkinek megmutatott, egyetlen futó pillanatra mindjájunknak látni engedett, de egy mosollyal, valami oly mozdulattal a melléhez szorítva, hogy már-már én is szinte a karácsonyfa alatt a régi idő óta várt becses ajándék birtokában éreztem magam. Egy barna fa alkatrész, s belőle kiálló rövid, kékesen csillanó acélcső, fűrészelt csövű karabé ötlött egyszerre a szó is az eszembe. Úgy, mint néhai időkben rablókból meg detektívekről szóló, igen kedves regényeimben olvastam. A másnap is megint mozgalmasnak ígérkezett. De hát ki is tarthatna számon minden egyes napot, s azok valamennyi eseményét. Minden esetre elmondhatom, a konyha mindvégig a szabályos rend szerint működött, s az orvos is többnyire pontos volt. Egy bizonyos reggel aztán nem sokkal kávé után a folyoson sietős léptek egy harsány kiáltás jelszó, mint egy, melyre Pietyka is sebesen kikaparja rejtekéből a hóna alá ragadja csomagját, majd eltűnik. Nem soká, úgy 9 óra tájban meg először hallom a dobozt, ezúttal nem rabokat, hanem katonákat. Anála SS Angehörigen utasítani, és kétszer is egymás után. De Slager sofort zur Verlassen. A tábor azonnali elhagyására felszólítani őket. Aztán közelítő, távolító, egy ideig szinte fülem körül röbdöső, később fokonként elhalkuló csatazajt hallottam, majd végül csend lett, túlon túl is nagy csend, mert hiába vártam, füleltem, lestem és fürkésztem, sem a rendes időben, sem azon túl, sehogyan sem sikerült felfognom, pedig már régóta esedékes csörömpölést, s a leveshozók vele járón a pirikantását. Talán délután 4-re járt, amikor végre kattant a doboz, és rövid serszegés, fújó hangok után azt tudatta mindjájunkkal, hogy itt a légeszteszer, a légeszteszer beszél. Kamaráda mondta hallhatóan, valami őre fullasztóanható érzéssel küzdködve, amitől hol elcsuklott, hol meg túl élessé, szinte süvítővé vált a hangja. Wir sind frei, vagyis szabadok vagyunk. És arra gondoltam, ilyenképp akkor hát itt a léges teszter is, fiatyka, bohús, az orvos meg az ő hozzájuk hasonló fölfogását oszhatta, ő velük pendülhetett, úgy látszik egy húron, hogy így mondjam, ha már ő jelenthette be, és pedig így nyilvánvaló örömmel az esemény. Aztán rövid, takaros beszédet tartott, majd ő utána meg mások következtek a legkülönfélébb nyelveken. Attention, attention, hallottam például franciául, pozor, pozor, úgy tudom csehül, nyimanyé, nyimanyé, ruszki, tavaracsi, nyimanyé. És a daloló hanghordozás hirtelen kedves emlékét, azt a nyelvet idézte eszembe, melyen annak idején az ideérkeztemkor a fürdőbeli kommandó emberei beszéltek körülöttem. Uvága, uvága! Amire itt mellettem rögtön izgatottan ült fel az ágyba, sripakodozán mindjájunkra a lengyel beteg. Csiha pecs, tiraszpolszki komonyiki! És akkor emlékeztem csak rá. Mint izgult a fészkelődte, izegte, mozogta ezt az egész napot végig. Majd nagy elképedésemre egyszer csak. Figyelem, figyelem! A Magyar Lágerbizottság! És gondoltam, nolám, nem is sejtettem, hogy ilyen is van. De hiába fiat figyeltem. Tőle is, mint előtte mindenkitől, csak a szabadságról hallhattam. És egyetlen célzást, egy szó említésem az elmaradt levesről. Én is soppant örventem, igen, természetesen annak, hogy szabadok vagyunk, de hát nem tehettem róla, ha másfelől, viszont arra kényszerültem gondolni, tegnap ilyesmi még nem fordulhatott volna például elő. Már sötét volt odakint, az április este Pietyka is visszaérkezett, már kipirulva, fölhevülten, ezért érthetetlen szóval tele, amikor a hangszóron át végre ismét a léges teszter jelentkezett. Ezúttal a volt kartófelsél kommandó tagjaihoz fordult, kérve őket, szíveskednének elfoglalni régi helyüket a konyhán. A tábor valamennyi többi lakóját meg arra kérte föl, hogy maradjanak akár az éj közepéig is ébren, mivel erős gulyásleves főzéshez látnak számukra már is hozzá. Akkor dőltem csak megkönnyebbülten a párnámra vissza. Akkor engedett csak föl valami lassacskán bennem. És akkor gondoltam csak, meg lehet először komolyabban magam is a szabadságra.
Haza is körülbelül olyankor értem, mint mikor elmentem. Minden esetre körös körül rég zöld volt már az erdőség, az eltemetett hullák nagy gödrei fölött is kisarjadt a fű, és az újabb idők kezdete óta elhanyagolt Appelplatznak a hűlt tábortüzek, mindenféle rongyok, papírosok, konzervdobozok hulladékával teliszort aszfaltja is olvadozott már a nyár közepi rekkenetben, amikor Buchenwaldban engem is megkérdeztek, volna-e kedvem vállalkozni az útra. Többnyire fiatalok mennénk, zömök, szemüveges, őszbe csavarodott hajú ember, a Magyar Lágerbizottság egy méltóságának vezetésével, aki úti ügyeinket intézné. Most van teherautón, meg hajlandóság is az amerikai katonákban, hogy egy darabon elvigyenek kelet felé, a többi már a mi dolgunk, montas buzdított, szólítsuk Miklós bácsinak. Az életet, tette hozzá, folytatnunk kell, s hát csak ugyan egyeret igen nem is tehettünk el végre, de láttam, ha már egyszer úgy hozta módunk, hogy megtehetjük egyáltalában, természetesen. Nagyjában egészében épkézlábnak is mondhattam már magam, eltekintve egy némely furcsaságtól, kisebb alkalmatlanságtól. Így ha testem valamely pontján például húsomba vájtam az ujjam, hosszú időn át ott látszott még a nyoma, a homorulata, akárha valami élettelen, rugalmatlan anyagba, mondjuk sajtba vagy viaszba véstem volna. Arcom is meglepett kissé, mikor a néhai SS kórház egyik lakályos, tükörrel is berendezett szobájában először láttam meg, mivel régebbről egy másik arcra emlékeztem. Ennek, amit most néztem, a pár centiméternyire kiserkent haja alatt föltűnően alacsony homloka, furán kiszélesedő fültöveinél két újdonatúj idomtalan duzzanata, máshol puha táskái, zacskói egészében, valamikori olvasmányaim tanúsága szerint legalábbis, inkább különféle kélyekben, gyönyörökben kiérdemesült, és ezek miatt korai akkorra jutott embereket jellemző ráncai, redői vonásai voltak, s apróvá vált személynek is más, barátságosabb, mondhatnám bizalomgerjesztőbb nézését tartottam még az eszemben róla. No meg sántikáltam. Jobb lábamat húztam még magam után egy kevéssé, se baj, ekként Miklós bácsi, a hazai levegő rendbe hozza. Otthon, jelentette ki, új hazát csinálunk majd. S kezdetnek pár dalra tanított mindjárt meg. A községeken, kisvárosokon keltünk át gyalogszerrel, ami utunk során elő-elő adódott olykor, ezekből énekeltünk aztán, katonásan, hármas sorokba rendeződve. Én magam különösképp a Madrid határán állunk a vártán kezdetűt kedveltem, nem is tudnám alapjában megmondani, hogy miért igen meg. Egyéb okból, de szívesen énekeltem még egy másikat is, kiváltképp ennek a részletnek kedvéért, egész nap robotolunk, és majd, hogy éhen nem veszünk, de fogja már a fegyvert, munkába törtkezünk. Megint másért szívleltem viszont azt, amivel meg ez a sor szerepelt, a proletárok ifjú gárdája mi vagyunk, mely után rendes beszédhangon azt kellett kiáltva közbeszúrnunk, Rotfront. Mivel ilyenkor mindannyiszor jól fölfoghattam egy-egy becsukódó ablak zörrenését, vagy ajtócsapódását, mindannyiszor észrevehettem egy-egy a kapuk alján sebesen tovasurranó, vagy mögöttünk sietősen eltűnő embert, németet. Máskülönben könnyű podgyásszal, némelyest kényelmetlen formájú, mert túlontúl szűk, ehhez képest viszont túlontúl is hosszú, világos kék vászon alkalmatossággal, amerikaiak katonazsákjával vágtam az útnak. Benne két vastag takarón, váltásnyi fehér nemű, SS-ek odahagyott raktárából való szürke, jó szövésű, csuklóján meg nyakán zöld sávval díszített pulóver, no meg némi útra való is, konzerv, egyedek. Magamon az amerikai hadsereg zöld posztónadrágját, tartósnak ígérkező gumitalpú fűzős cipőjét, fölötte kikeszthetetlen bőrből való lábszárvédőjét viseltem, a hozzá használatos szíjakkal, csatokkal. Fejemre fura alakú, az évszakhoz minden esetre kissé nehéznek bizonyuló sapkát kerítettem, melyet meredek ellenző, a tetején meg éleivel, csúcsaival ferdináló négyzetet, mértani neve szerint, jutott régmúlt iskolai időből eszembe, rombusz díszített, s valamikor egy lengyel tiszt hordhatta én előttem, amint mondták. Kabátfélére is jobb fajtára tehettem volna tán szert a raktárakból, de hát végül az épp csupán szám meg háromszög nélküli, de egyébként változatlan, jól kiszolgált, szokott, öreg csíkos jószággal is beértem, sőt, egyenest választottam, mondhatnám, ragaszkodtam hozzá. Így legalább nincs félreértés, vélekedtem, no meg azon túl igen kellemes, célszerű hűsviseletnek is találtam, legalábbis így nyáron. Az utat teherautókon, szekéren, gyalogosan, közjárművön tettük meg, mikor mind tudtak szolgálatunkra állítani a különböző hadseregek. Aludtunk ökrös fogat szekérderekában, elhagyott iskolaterem padjai meg katedráján, vagy csak úgy, a csillagfényes nyári égbolt alatt, takaros, mézes kalácsforma házak közti parkok ágyásain, puha gyepén. Még hajókáztunk is egy, a Dunára emlékező szemnek legalábbis kisebb folyamon, neve szerint, mint megtudtam, az Elbán. S jártam egy helyen, láthatóan valamikori városban is, amely most viszont azonban mindössze kőrakásokból, meg imittam ott egy-egy fekete üres falból állott. E falaknak, törmelékeknek, no meg a hidak maradványainak tövében éltek, laktak, háltak most az itteni emberek, s próbáltam örülni. Természetesen, csak hát éreznem kellett, épp ők feszélyeztek némileg ebben. Kocsikáztam piros színű villamoson, s utaztam valódi vonaton, mely valódi kocsikat, s bennük valódi, emberek számára való fülkéket húzott, ha az én számomra történetesen a tetejükön került is csupán hely. Kiszálltam egy városban, ahol a cseh szó mellett már magyart is sokat hallottam, és amíg az ígért esti csatlakozást vártuk, az állomás környékén asszonyok, öregek, férfiak, különféle emberek gyűltek körénk. Érdeklődtek, koncentrációs táborból jövünk-e, és sokunkat faggattak, így engem is, nem találkoztam-e ott véletlenül hozzátartozójukkal, bizonyos ilyen vagy olyan nevű emberrel. Mondtam nékik, hogy koncentrációs táborokban általában nincs igen nevük az embereknek. Akkor meg iparkodtak külsejüket, arcukat, hajuk színét, jellemző vonásaikat leírni, és próbáltam megértetni velük, hiába való, hisz koncentrációs táborokban többnyire igen megváltoznak az emberek. Amire azután lassacskán szétszélettek körülöttem, egynek a kivételével, aki nagy nyáriasan csak inget meg nadrágot viselt, közbül pedig két hüvelykujját, melyeket két oldalt a nadrágtartójának szárai mellé illesztett az öv hely mögé, míg a többi ujja meg kívülről dobolt, játszadozott ez alatt a szöveten. Ez arra volt kíváncsi, ami meg is mosolyogtatott kissé, hogy láttam-e a gázkamrákat. Mondtam is neki, akkor most nem beszélgetnénk. No igen, felelte, de hogy csak ugyan voltak-e gázkamrák. S mondtam neki, hogyne, egyebek közt gázkamrák is vannak természetesen, minden attól függ, tettem még hozzá, hogy mely táborban miféle is járja. Auschwitzban például számíthatunk rá. Én viszont, jegyeztem meg, Buchenwaldból jöttem. Honnan? Kérdezte ő, és meg kellett ismételnem, Buchenwaldból. Tehát Buchenwaldból bólintott, s mondtam neki onnan, amire azt mondta, nos, várjunk csak. Merev, szigorú, kissé valahogy már-már leckésztető arccal. Tehát ön, és nem is tudom miért, de szinte egész megilletődötté tett valahogy ez az igen komolyan, mondhatnám némiképp szertartásosan hangzó megszólítása, hallott a gázkamrákról, s mondtam neki, hogyne. Mind a mellett, így folytatta ő, még mindig ugyanazzal a merev, mint egy a dolgok közt rendet, világosságot teremtő arccal, ön személy szerint, a saját szemével azonban mégsem győződött meg róla. És el kellett ismernem, nem. Amire ezt a megjegyzést tette, vagy úgy. Majd kurtán viccelve tovább sétált, mereven, kihúzott háttal, s úgy néztem, hogy elégedetten is valamiképp, ha csak nem tévedtem. Hamarosan aztán szóltak, roham, benne a vonat, és sikerült is igen tűrhető helyet foglalnom a feljáró széles falépcsőjén. Reggeltájban arra ébredtem, hogy vidáman pöfögünk. Később meg arra váltam figyelmessé, hogy a helységek neveit már mindenütt magyarul olvashatom. Az a víztükör mutatták, amely annonnan a szemem kápráztatja, már a Duna. Ez a föld itt körös körül mondták, mely csak úgy izzott, rezgett a korai verőfénytől, már magyar. Egy idő múlva ütött kopott tető alá, a végében kitört üvegű ablakokkal teli csarnokba értünk, a nyugati pályaudvar emlegették körülöttem, és az is volt csak ugyan. Nagyjában egészében ráismertem. Odakin, az épület előtt a nap egyenesen a járdára tűzött. Nagy volt a meleg, a lárma, a por, meg a forgalom. A villamosok sárgák voltak, rajtuk 6-os számjegy, így hát ez sem változott. Árusok is akadtak, furcsa süteményekkel, újságokkal, más egyébbel. Az emberek igen szépek voltak, s láthatóan mindnek dolga, fontos elfoglaltsága, mint sietett, nyargalt, futott valahová, lögdösödve különféle irányokba. Minékünk is, értesültem, a segélyhelyre kell tüstént jutnunk, ott a nevünket még azon melegében leadnunk, hogy legelsőbben is pénzhez, iratokhoz, az élet immár elengedhetetlen tartozékaihoz jussunk. Ez a bizonyos hely, tudtam meg, épp a másik, a keleti pályaudvar környékén lelhető, és mindjárt a legelső utcasarkon meg is szálltunk egy villamost. Bár az utcákat kopottasnak, a házak sorát itt-ott fokhíjasnak, a meglévőket pedig megviseltnek, máshol hiányosnak, lyukasnak, meg ablaktalannak találtam, az útvonalra körülbelül mégis ráismertem, és ugyanúgy arra a térre is, ahol egy idő múltán kiszálltunk. A segélyhelyet épp szemközt a, csak ugyan még eszemben lévő mozival, nagyobb, szürke, csúf középületben találtunk, udvara, előcsarnok a folyosói már is tele emberekkel. Ültek, álltak, sürögtek, forogtak, lármáztak, fecsegtek, vagy hallgattak. Sokan voltak szedetvedett öltözékben, lágerraktárak hadseregek levetett holmiában, sapkájában, némelyek csíkos kabátban, mint én is, de már polgáriasan kicsípve is, fehéringben, nyakkendővel, hátul összekulcsolt kézzel, fontos ügyekről tanakodva megint, méltóságtelin, úgy, mint mikor annak előtte még Auschwitzba mentek. Egy helyen lágerek viszonyait idézték föl, vetették össze, máshol a segítség összegének, mértékének a lehető kilátásait taglalgatták, megint mások az ügymenetben véltek körülményeskedést, jogtalan kiváltságokat, másoknak az ő kárukra való előnyét, igazságtalanságokat fölismerni, de egyetlen dologban mindenki egyetértett, várakozni kell, és pedig minden esetre soká. Csak hogy ez engem igen untatott, s így aztán, vállamra véve a zsákomat, hamarost vissza az udvarra, onnan meg ki, a kapu elé ballagtam. Megint láttam a mozit, és eszembe jutott, ha jobb kéz irányában tán egy, de legfőjebb két sarkot mennék, utamat, ha be nem csak emlékezetem, a Ne felejts utca keresztezné. A házat könnyen megtaláltam, megvolt, és miben sem különbözött az utca többi sárga vagy szürke, némileg roskatak házaitól, mármint ahogy legalábbis nékem tetszett. A hűvös kapuajban megtudtam a vén szamárfüles névjegyzékből, hogy a szám is egyezik, és egész a második emeletre kell fölmennem. Lassacskán kapaszkodtam az avas, kis és savanykás illatú lépcsőházban, melynek ablakából a függő körfolyosókra, odalenn meg a bánatosan tiszta házudvarra láttam, középen némi gyep, no meg a szokott szomorkás fa iparkodott csenevész poros lombozattal. Szemközt bekötött hajú asszony sietett épp ki fürgén a porrongyal, máshonnan rádió muzsika szava ért fülemhez, s valahol egy gyerek is bömbölt, de égtelenül. Amikor aztán kinyílt előttem egy ajtó, igen meglepődtem, mivel oly hosszú idő után egyszerre csak citrombandi apró, ferde szemét láttam ismét magam előtt, csak hogy ezúttal egy még eléggé fiatal, fekete hajú, kissé zömök és nemigen magas nő arcában. Hátra hőkölt kissé, bizonyára tán véltem a kabátom miatt, s hogy orromra ne találja csukni még valamiképp az ajtót, mindjárt kérdeztem, citrombandi itthon van-e? Azt felelte, nincsen. Kérdeztem, hogy most-e csupán, a jelen pillanatban, amire azt mondta, kicsikét megrázva fejét és a szemét is lehunyva közben, egyáltalán. És csak mikor megint kinyitotta, vettem észre, hogy alulsó szempillái most egy kevéske nedvességtől fénylenek. Kissé a szája is megvonaglott, és akkor hát azt találtam, legjobb mihamarabb szedelőzködnöm, hanem az előszoba homályából egyszerre sovány, fejkendő, sötét ruhás idős asszony került elő, és előbb még néki is mondanom kellett, citrombandit keresem, és ő is mondta, nincs itthon. Ő azonban azon a nézeten volt, jöjjön vissza máskor, pár nap múlva talán. És észrevettem, hogy a fiatalabb nő erre, de valami furcsa, elhárító, s ugyanakkor mégis valamiképp erőtlen mozdulattal oldalt fordította kissé a fejét, miközben keze külső oldalát a szájához emelte olyas formán, mintha valamilyen kikívánkozó szót, hangot akarnatán elnyomni, magába folytani, mint egy. Aztán el kellett még mondanom az öregasszonynak, együtt voltunk, magyarázkodnom Zájcban, és valahogyan szigorú, már számon kérő kérdésére, és miért nem együtt jöttek haza, mentegetőznöm szinte, elváltunk. Én aztán máshova kerültem. Azt is tudni akarta, vannak-e még magyarok odakint, és azt feleltem, hogy ne sokan. Amire bizonyos látható diadallal azt mondta a fiatal nőnek, látod? Nékem meg mondom mindig, hogy még csak most kezdenek jönni, de a lányom türelmetlen, ő már nem akar hinni. És már-már azt mondtam, de aztán inkább elhallgattam mégis, hogy az én nézetem szerint bizony ő az értelmesebb. Ő ismeri citrombandit jobban. Aztán még hívott, kerüljek beljebb, de azt válaszoltam, előbb még haza is kell mennem. Biztosan várják a szülei, mondta, és azt feleltem, hogy ne. No akkor, jegyezte még meg, siessen, hadd örüljenek. És azzal el is mentem.
A pályaudvarhoz érve, mivel kezdtem igen érezni a lábom, no meg mivel a sok többi közt a régről ismert számmal is épp elidén kanyarodott egy, villamosra szálltam. Szikár öregasszony húzódott a nyitott peronon egy kissé férrébb, fura, ódivatú csipke gallérban. Hamarosan egy ember jött, sapkában, egyenruhában, és a jegyemet kérte. Mondtam néki, nincsen. Indítványozta, váltsak. Mondtam, idegenből jövök, nincsen pénzem. Akkor megnézte a kabátomat, engem, és azután meg az öregasszonyt is, majd értésemre adta, hogy az utazásnak törvényei vannak, és ezeket a törvényeket nem ő, hanem az ő fölötte állók hozták. Ha nem vált jegyet, le kell szállnia, volt a véleménye. Mondtam neki, de is fáj a lábam. És erre észrevettem, az öregasszony ki a tájék felé fordult, de oly sértődötte, hogy valahogyan, mintha csak néki hánytam volna a szemére netán. De a kocsi nyitott ajtaján, már messziről, nagy lármában, termetes, fekete, csapzott ember csörtetett ki. Nyitott inget, világos vászonöltönyt, a válláról szíjon függő fekete dobozt, kezében meg irattáskát hordott. Miféle dolog ez? Kiáltotta. És adjon egy jegyet! Intézkedett, pénzdarabot nyújtva, lökve inkább a kalauznak oda. Próbáltam köszönetet mondani, de félbeszakított, indulatosan tekintve körbe. Inkább némelyeknek szégyenkezniük kellene, szólt. De a kalauz már a kocsiban járt, az öregasszony meg továbbra is kinézett. Akkor megenyhült arccal én felém fordult. Kérdezte. Németországba jössz, fiam? Igen. Koncentrációs táborból-e? Természetesen. Melyikből? A Buchenwaldiból. Igen, hallotta már hírét. Tudja, az is a náci pokolnak volt egyik bugyra. Így mondta. Honnan hurcoltak el? Budapestről. Meddig voltál oda? Egy évig egészében. Sok mindent láthattál, fiacskám. Sok borzalmat, mondta arra. S nem feleltem semmit. No de, így folytatta, fő, hogy vége, elmúlt, s földerülő arccal a házakra mutatva, melyek közt épp csörömpöltünk, érdeklődött, mit érzek vajon most, újra itthon, s a város láttán, melyet elhagytam. Mondtam neki, gyűlöletet. Elhallgatott, de hamarosan azt az észrevételt tette, hogy meg kell sajnos értenie az érzelmemet. Egyébként ő szerinte adott helyzetben a gyűlöletnek is megvan a maga helye, szerepe, sőt haszna. És föltételezi, tette hozzá, egyetértünk, és jól tudja, hogy kit gyűlölök. Mondtam neki, mindenkit. Megint elhallgatott, ezúttal már hosszabb időre, utána meg újra kezdte. Sok borzalmon kellette keresztül menned. És azt feleltem, attól függ, mit tart borzalomnak. Bizonyára, mondta erre némiképpen feszélyezetnek látszó arccal. Sokat kellett nélkülöznöm, éheznem, és valószínűleg vertek is talán. És mondtam neki, természetesen. Miért mondod, édes fiam? Kiáltott arra fel. De már úgy néztem, türelmét vesztve. Miért mondod mindenre azt, hogy természetesen, és mindig olyasmire, ami pedig egyáltalán nem az? Mondtam, koncentrációs táborban ez természetes. Igen, igen, így ő. Ott igen, de, és itt elakadt, habzott kissé, de maga a koncentrációs tábor nem természetes, bukkant végre a megfelelő szóra, mint egy. És nem is feleltem neki semmit, mivel kezdtem lassan belátni, egymás dologról sosem vitázhatunk, úgy látszik, idegenekkel, tudatlanokkal, bizonyos értelembe véve gyerekekkel, hogy így mondjam. Különben is kaptam magam változatlanul ott levő és éppen csak egy kissé kopárabbá és gondozatlanabbá váró térről rajta, ideje leszállnom, és ezt be is jelentettem neki. De velem tartott, és egy árnyas, támlája vesztett padot mutatva arrébb, indítványozta, telepednénk oda egy percre. Először némelyest bizonytalankodni látszott. Valójában, jegyezte meg, most kezdenek még csak igazán feltárulni a rémségek, és hozzátette, hogy a világ egyelőre értetlenül áll a kérdés előtt, hogyan miként is történhetett mindez egyáltalán meg. Nem szóltam semmit, és akkor egész felén fordulva egyszerre csak azt mondta. Nem akarnál, fiacskám, beszámolni az élményeidről? Elcsodálkoztam kissé, és azt feleltem, hogy roppant sok érdekeset nem igen tudnék mondani neki. Akkor mosolygott kicsit, és azt mondta, nem nekem, a világnak. Amire még jobban csodálkozva tudakoltam tőle, de hát miről? A lágerek kokláról, válaszolta ő, melyre én azt jegyeztem meg, hogy erről meg egyáltalában semmit sem mondhatok, mivel a pokolt nem ismerem, és még csak elképzelni se tudnám. De ő kijelentette, ez csak aféle hasonlat. Nem pokolnak el, nem pokolnak kell-e, kérdezte, elképzelnünk a koncentrációs tábort. És azt feleltem sarkammal, közben néhány karikát írva lábam alá porba, hogy ezt mindenki a maga módja is kedve szerint képzelheti el, hogy az én részemről azonban minden esetre csak a koncentrációs tábort tudom elképzelni, mivel ezt valamennyire ismerem. A pokolt viszont nem. De ha mondjuk mégis, erősködött, s pár újabb karika után azt feleltem, akkor olyan helynek képzelném, ahol nem lehet unatkozni. Márpedig, tettem hozzá, a koncentrációs táborban lehetett, még Auschwitzban is, bár bizonyos föltételek közt persze. Arra hallgatott egy kicsit, Majd meg azt kérdezte, de némiképp valahogy már-már kedve ellenére, és ezt mivel magyarázod? És kis gondolkodás után azt találtam, az idővel. Hogy az idővel? Úgy, hogy az idő segít. Segít? Miben? Mindenben. És próbáltam neki elmagyarázni, mennyire más dolog például megérkezni egy, ha nem is éppen fényűző, de egészében elfogadható, tiszta, takaros állomásra, ahol csak lassacskán, időrendben, fokonként világosodik meg előttünk minden. Mire egy fokozaton túl vagyunk, magunk mögött tudjuk, már is jön a következő. Mire aztán mindent megtudtunk, már meg is értettünk mindent. És mi alatt mindent megért ezen közben, nem maradt tétlen az ember. Már is végzi az új dolgát, él, cselekszik, mozog, teljesíti minden újabb fok, minden újabb követelményét. Ha viszont nem volna ez az időrend, és az egész ismeret mindjárt egyszerre, ott a helyszínen zúdulna ránk, meg lehet, azt el se bírnátán, se koponyánk, se szívünk. Próbáltam valamennyire megvilágítani néki, amire ő zsebéből közben szakadozott papírosú dobozt halászva elő, melynek gyűrött cigarettáit én felém is ide tartotta, de elhárítottam, majd két nagy szippantás után két könnyékkel a térdére támaszkodva, így előre döntött felső testtel és rám se nézve, kissé valahogy érztelen, tompa hangon ezt mondta. Értem. Másrészt, folytattam, az ebben a hiba, mondhatnám hátrány, hogy az időt viszont el is kell tölteni. Láttam például, mondtam neki, foglyokat, akik 4, 6 vagy éppen 12 esztendeje voltak már, pontosabban voltak még mindig meg, koncentrációs táborban. Már most ezeknek az embereknek mindazt a 4, 6 vagy 12 esztendőt, vagyis utóbbi esetben 12x365 napot, azaz 12x365x24 órát, továbbá 12x365x24-szer, s mindezt vissza pillanatonként, percenként, óránként, naponként, vagyis végig az egészet el kellett valahogy tölteniük. Megint más részt viszont, fűztem tovább, épp ez segíthetett őnékik is, mert ha mindez a 12x365x24x60-szor és újra 60-szornyi idő mind egyszerre, egyetlen csapással szakadt volna a nyakukba, úgy bizonyára ők se álltak volna, mint ahogy így állani bírtak, se testtel, sem aggyal. És mivel hallgatott, hozzátettem még. Így kell hát körülbelül elképzelni. Ő meg erre ugyanúgy, mint az előbb, csak cigaretta helyett, amit időközben eldobott, már ezúttal az arcát tartva mindkét kezében, és talán ettől még toppább, még folytottabb hangon azt mondta. Nem. Nem lehet elképzelni. S részemről ezt be is láttam. Gondoltam is, akkor hát úgy látszik, ezért mondanak helyette inkább poklot bizonyára. De aztán hamarosan fölegyenesedett, az órájára nézett, és megváltozott az arca. Tudtomra adta újságíró, mégpedig, mint hozzátette, egy demokratikus lapnál. És akkor jöttem csak rá, hogy egyik-másik szava kire is, mire is emlékeztetett már eddig is távolból. Vili bácsiéra. Ez a gondolat juttatta egyszerre eszembe, eszméltetett, most először tulajdonképpen valóságosan is, a valószínű hamaros viszontlátására. S így az újságíró mondókáját, aztán már csak férfüllel követtem. Szeretné, mondta, a találkozásunk véletlenjét szerencsés véletlenné alakítani. Indítványozta, írjunk cikket. Indítsunk cikksorozatot. A cikkeket ő írná, de kizárólag az én szavaim alapján. Így némi pénzhez is juthatnék, aminek bizonyára hasznát látám az új élet kezdetén. Habár, tette némileg szabadkozó mosolyal hozzá, igen sokat nem ajánlhat fel, mivel a lap még új, és anyagi erőforrásai egyelőre csekélyek. De jelen pillanatban, így tartotta, nem is ez a legfontosabb, hanem a még vérző sebek begyógyítása és a bűnösök megbüntetése. Mindenek előtt is azonban meg kell mozgatni a közvéleményt, eloszlatni a fásultságot, közönyt, sőt kételyt. A közhelyek itt mit se érnek? Az okok az igazság feltárására van ő szerinte szükség, bármely fájdalmas megpróbáltatás is, szembenéznünk vele. Az én szavaimban sok eredetiséget, egészükben a kor megnyilvánulását, az idők, ha jól értettem, valami szomorú bélyegét látja, ami új egyéni szín a tényanyagok fárasztó áradatában. Így mondta, és a véleményemet kérdezte. Megjegyeztem, hogy elsőbben is a magam ügyét kéne elintéznem. De félreértetett úgy látszik, mert azt mondta, nem, ez már nem csak a te ügyed többé, mindjájunk ki a világé. És mondtam neki, hogy igen, de hát most már ideje volna hazamennem. Akkor elnézésemet kérte. Felálltunk, de még tétovázni, valamit fontolgatni látszott. Nem kezdhetnénk-e vajon, kérdezte, a cikkeket egy fényképpel, a viszontlátás pillanatáról. Nem feleltem semmit. És akkor apró félmosollyal azt a megjegyzést tette, hogy az újságírót némelykor tapintatlanságra kényszeríti a mestersége, de hát ha nékem nincs ínyemre, a maga részéről nem kívánná erőltetni. Aztán leült, a térdén fekete noteszkönyvet nyitott ki, s jegyzett valamit sebes kézzel belé, majd kitépte a lapot, s megint fölállva nékem nyújtotta ide. Az ő neve és szerkesztőségének címe van rajta, és a közeli viszontlátás reményében búcsúzik tőlem, mondta, majd meleg, húsos, kissé ízadt tenyerének barátságos szorítását éreztem. A vére való beszélgetést magam is kellemesnek, pihentetőnek, s őt magát is rokonszenvesnek és jó akaratúnak találtam. Még megvártam, míg alakja elvész a járókelők forgatakában, s aztán dobtam csak el céduláját.
Pár lépés után a házunkra ismertem. Meg volt épségben, teljesen rendben. A kapuajban is a régi szag, a rácsos aknájában nyugva, nyugvó, rozog a lift, meg a sárgára koptatott öreg lépcsők fogadtak, s főjebb, a lépcsőház egy bizonyos pontján meghitt sajátságos pillanatáról emlékezetes kanyarulatát is ott üdvözölhettem. Az emeletre érve csöngettem az ajtónkon. Hamarosan ki is nyílott, de épp csak annyira, amennyire a belső zár, amolyan kampós retesz, rigli lánca megengedte, és meg is lepődtem kissé, mivel efféle szerkezetről régebbről nem emlékeztem. Az ajtórésből is idegen arc, körülbelül középkorú nőnek a sárga és csontos arca nézett rám ki. Kérdezte, kit keresek, és mondtam neki, itt lakom. Nem, felelte ő, itt mi lakunk. És már csukta is volna az ajtó, de nem tudta, mivel a lábammal visszatartottam. Próbáltam néki elmagyarázni, tévedés, hisz innen mentem el, és egészen biztos, hogy itt lakunk. Ő meg viszont nékem bizonygatta, én tévedek, minthogy itt kétség kívül ők laknak, szíves, udvarias, de sajnálkozó fejrázással, miközben ő az ajtót becsukni, én meg ebben visszatartani iparkodtam egyre. Egy pillanatban aztán, mikor fölnéztem a számra, nem védhettem el tán mégis az ajtót, s ezáltal engedhetett, úgy látszik a lábam, az ő törekvése bizonyult sikeresebbnek, s hallottam, amint becsapódott a zár, és kétszer fordultott rajta a kulccsal. Vissza a lépcsőkhöz menet ismerős ajtót torpantott meg. Becsöngettem, kövér, termetes asszonyság vált csak hamar láthatóvá. Már is csukta volna, immár szokott módra ő is bejebb az ajtót, hanem a háta mögött szemüveg villant, és a homályban Fleischmann bácsi szürke arca ködlött fel. Ő mellette terebélyes has, papucs, nagy vörös fej, gyermekies választék, s egy szivar kihambat csonkja. Az öreg Steiner bontakozott ki, épp úgy, ahogy idehagytam őket legutóbb, tegnap, mint egy, a vámház előtti estén. Álltak, néztek, majd a nevem kiáltották, és az öreg Steiner meg is ölelt, így, amint voltam, sapkásan, izzadtan, csíkos kabátomban. Magukkal vittek be a szobába, Fleischmann néni meg a konyhába sietett, egy falat harapnivalónak utána nézni, mint mondta. Válaszolnom kellett a szokott kérdésekre. Honnan, mint, mikor, hogyan. Majd meg én kérdeklődtem, s megtudtam, hogy lakásomban valóban már mások laknak. Tudakoltam, és mi? És mivel valahogyan nehezen fogtak hozzá, kérdeztem. Apám, amire meg végképp elhallgattak. Rövid idő múlva egy kéz, azt hiszem, tán a Steiner bácsi emelkedett lassan a magasba, kelt útra, majd telepedett rá akár egy óvatos öreg denevér a karomra. Abból, amit azután elmondtak, lényegében annyit vettem ki, hogy a gyászhír valódiságában sajnos nem kételkedhetünk, mivel ez volt bajtársak tanúságán alapszik, akik szerint apám rövid szenvedés után hunyt el egy németországi táborban, amely azonban tulajdonképp ausztriai területen fekszik, no, hogy is hívják, Elnye, s mondtam, Mauthausen. Mauthausen, örventek meg arra, majd komorodtak el ismét. Igen, úgy van. Kérdeztem tőlük aztán, hogy anyámról nincsen véletlen valami értesülésük, és mindjárt mondták, hogy ne, mégpedig örvendetes, él, egészséges. Pár hónapja itt járt a házban, ők maguk látták és beszéltek vele, sőt, én utánam is kérdezősködött. Hát a mostoha anyám, kíváncsiskodtam, mégis megtudtam, bizony ő már közben férjhez ment. No, tudakoltam, és kihez vajon? És a névnél most is elakadtak. Az egyik mondta, valami kovács, ha jól tudom, a másik meg nem kovács, inkább futó. Mondtam, sütő. És most is örvendve bólogattak, bizonykodtak. Úgy van, persze, sütő, ugyanúgy, mint az előbb. Sokat köszönhetnék itt, tulajdonképp mindent, mondták el aztán. Ő mentette át a vagyont. Ő bújtatta a nehéz időkben, így fogalmaztak. Talán, tűnődött el Fleischmann bácsi, sietett egy kicsit. És ezzel az öreg Steiner is egyetértett. Végeredményben azonban tette ő hozzá, érthető, amit meg viszont a másik öreg ismert el. Aztán még üldögéltem köztük egy ideig, mivel igen rég nem ültem már így, egy bordó kárpitú puha bársony fotelben. Fleischmann néni is megjött közben, és díszes szélű fehér porcelántányéról zsírral megkent kenyeret hozott, tört paprikával, meg vékony hagymakarikákkal ékesítve, mert úgy emlékezett, hogy ezt régebben igen szeretem, és amelyet a jelenre vonatkozóan is tüstén megerősítettem. A két öreg meg ez alatt elmondta, bizony, itthon sem volt könnyű. Elbeszélésükből egészében valami kusza, zavaros és követetetlen esemény benyomását, ködös körvonalait nyertem, amit lényegében nem nagyon láthattam, érthettem. Inkább csak egy szó, igen gyakori, már-már fárasztóan sűrű ismétlődését vettem a mondókájukban észre, melyel minden újabb fordulót, változást, mozzanatot jelöltek, így például jött a csillagos ház. Jött október 15-e, jöttek a nyilasok, jött a gettó, jött a Dunapart, jött a felszabadulás. No, meg a megszokott hibát, mintha az egész elmosódó, valósággal elképzelhetetlennek tetsző és részleteiben, ahogy néztem, immár őnékik maguknak is teljességgel visszaállíthatatlan esemény, nem is percek, órák, napok, hetek és hónapok rendes medrében, hanem úgy szólván mind egyszerre, valahogy egyetlen kavargásban, szédületben, mondjuk egy amolyan furcsa, váratlanul duhajra fordult délutáni összejövetelen esett volna meg, mikor a sok résztvevő, hogy nem, hirtelennyében mind eszét veszti, és végül már azt se tudja, hogy mit csinál. Egy bizonyos pillanatban aztán elhallgattak, majd némi csend után az öreg Fleischmann egyszerre ezt a kérdést intézte hozzám. És a jövőre nézve, mik a terveid? Meglepődtem kissé, és mondtam neki, erre nem igen gondoltam még. Akkor a másik öreg is megmozdult, és felém hajolt a székén. A denevé is fölemelkedett megint, és a karom helyett ezúttal a térdemre ereszkedett rá. Mindenek előtt is így szólt, el kell felejtened a borzalmakat. Kérdeztem egyre meglepettebben, miért? Azért, válaszolta ő, hogy élni tudjál. És Fleischmann bácsi rábólintott, és hozzátette, szabadon élni. Amire meg a másik öreg bólintott és tette hozzá, ilyen teherrel nem kezdhetünk új életet, és ebben némelyes igaza is volt, elismertem. Csak hát nem egészen értettem, miért kívánhatnak olyat, ami lehetetlen, és meg is jegyeztem, hogy ami megtörtént, az megtörtént, és hogy végre is nem parancsolhatok az emlékezetemnek. Új életet, vélekedtem, akkor kezdhetnék csak, ha újra megszülethetnék, vagy ha valami bántalom, betegség vagy eféle érni az elmémet, amit remélhetően talán csak nem kívánnak én nékem. Különben is tettem hozzá, nem vettem észre, hogy borzalmak voltak. És akkor láttam, igen, meglepődtek. Hogy értsék azt, akarták tudni, hogy nem vettem észre? Akkor meg viszont én kérdeztem tőlük, és ők meg vajon mit csináltak azokban a bizonyos nehéz időkben? Hát, éltünk, töprengett el az egyik. Megpróbáltuk túlélni. Tette hozzá a másik. Azaz tehát ők is mindig léptek egyet, jegyeztek meg én. Mit jelentsen az, hogy léptek, értetlenkedtek ők? És akkor nékik is elbeszéltem. Hogyan, s mint is ment ez például Auschwitzban. Egy szerevényre, nem mondom, hogy mindig és föltétlenül, mivel ezt nem tudhatom, de a mi esetünkben minden esetre körülbelül 3000 személyt lehetett feltenni. Vegyünk ebből a férfiakból mondjuk 1000-et. A vizsgálatra számoljunk esetenként 1-2 másodpercet, gyakrabban egyet, mint kettőt. A legelsőt és a legutolsót ne nézzük, mivel ez sosem számít. De a középen, ahol én is álltam, ilyenképpen 10-20 percet kellett tehát adnunk a várakozásra, míg addig a pontig érünk, ahol eldől rögtön gáze, vagy egyelőre további esély. Ezen közben már most a sor egyre mozog, egyre halad, és mindenki lép egy fokot, apróbbat, nagyobbat, a működési sebesség kívánalma szerint. Akkor egy kis csend lett, amit egyetlen zörej tört csupán meg. Fleischmann néni elvette tőlem, és kivitte az üres tányért, és nem is láttam visszatérni aztán. A két öreg megkérdezte, hogy jöjjön ez ide, és mit akarok mondani vele? Azt feleltem, semmi különöset, de hát nem egész úgy volt csak, ahogy jött. Mi is mentünk. Csak most látszik minden késznek, befejezetnek, megmásíthatatlannak, véglegesnek, ilyen roppant gyorsnak és így rettentő homályosnak úgy, hogy jött. Most így, utólag csupán, ha hátrafelé, a visszájáról nézzük. Na meg persze, ha előre tudjuk a sorsot, akkor csak ugyan mindössze az idő múlását tarthatjuk számon. Egy ostoba csók például ugyanolyan szükségesség, mint mondjuk egy moccanatlan nap a vámházban, vagy a gázkamrák. Csak hogy akár hátra, akár előre nézünk, mindkettő hibás szemlélet, vélekedtem. Elvégre is 20 perc, olykor és önmagában véve is, meglehetős nagy idő. Minden perc elkezdődött, tartott, majd befejeződött, mielőtt a következő kezdődött volna el ismét. Már most mondtam, vegyük csak fontolóra. Mindegyik ilyen perc hozhatott volna tulajdonképpen valami újat. Valójában nem hozott, természetesen, de hát azért el kell ismételni. Hozhatott volna. Végeredményben mindenikben történhetett volna valami más is, mint ami történetesen történt. Auschwitzban épp úgy, akárcsak tegyük föl itthon, mikor apámat búcsúztattuk. Erre az utolsó szavamra akkor az öreg Steiner megmozdult valahogyan. De hát mit tehettünk volna? Kérdezte félig meddig haragvó, félig meddig panaszos arccal. Mondtam neki, semmit, természetesen. Vagy tettem hozzá, bármit, ami épp oly esztelenség lett volna, mint az, hogy semmit sem tettünk megint, és mindig csak természetesen. De nem erről van szó, próbáltam folytatni, magyarázni nékik. Miről hát tulajdonképpen? Kérdezték ők is már türelmüket vesztve, és azt feleltem, éreztem magam is egyre mérgesebben, a lépésekről. Mindenki lépett, amíg csak léphetett. Én is megtettem a magam lépéseit, és nem csupán a Birkenaui sorban, hanem már itthon. Léptem apámmal, és léptem anyámmal, léptem Anna Máriával, és léptem, és mindköztán talán a legnehezebbet, a nagyobbik nővéremmel. Most bár meg tudnám mondani nékik, mit jelent az, hogy zsidó. Semmit. Nékem, s eredetileg legalább semmit, míg csak el nem kezdődnek a lépések. Semmi sem igaz, nincs más vér, és nincsenek egyéb, csak akadtam el, de jutott hirtelen az újságíró szava az eszembe. Csak adott helyzetek vannak, és bennük levő újabb adottságok. Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, de én éltem végig. És sehogy sem értettem, hogy is nem fér a fejükbe. Most már valamit kezdenem kell vele. Valahová, oda, valamihez hozzá kell illesztenem. Most már elvégre nem érhetem be annyival, hogy tévedés volt, vak eset, aféle kisiklás, vagy hogy meg sem történt, ne talántán. Láttam. Igen, jól láttam, hogy nem nagyon értenek. A szavaim sincsenek igazán az ínyükre, sőt, egyik-másik, mintha egyenest ingerelni őket. Láttam, hogy Steiner bácsi itt-ott közbeavatkozott, máshol már-már felugrott volna. Láttam, amint a másik öreg azonban visszatartja, s hallottam, amikor mondta néki, hagyja, nem látja, hogy csak beszélni akar. Hát beszélje, hagyja. És én beszéltem is, meg lehet hiába, és összefüggéstelenül is egy kissé, de azért így is az értésükre adtam, sosem kezdhetünk új életet, mindig csak a régit folytathatjuk. Én léptem. Én léptem, és nem más, és kijelentettem, hogy az adott sorsomban mindvégig becsületes voltam. Az egyetlen folt, mondhatnám szépséghiba, az egyetlen esetlegesség, amit netán a szememre vethetnek az, hogy most itt beszélgethetünk, de hát erről nem én tehetek. Azt akarják, hogy ez az egész becsület és valamennyi előző lépése mind-mind az értelmét veszítse. Miért hát hirtelen ez a pártfoldulat? Miért ez az ellenszegülés? Miért, hogy nem akarják belátni? Ha sors van, akkor nem lehetséges a szabadság. Ha viszont, folytattam magam is egyre meglepettebben, egyre jobban belémelegedve, ha viszont szabadság van, akkor nincs sors. Azaz, hogy álltam meg, de csak egy lélegzetvételnyi szünetre, azaz, hogy akkor mi magunk vagyunk a sors. Jöttem rá egyszerre, de oly világossággal a pillanatban, mint ez idáig még soha. Kissé sajnálom is, hogy csak ő velük, s nem értelmesebb, hogy úgy mondjam, méltóbb ellenfelekkel állok szemben. De hát ők voltak itt most, ők vannak e percben, legalább így rémlett szinte mindenütt, és minden esetre ők voltak ott akkor is, amikor apámat elbúcsúztattuk. Ők is megtették a maguk lépéseit. Ők is előre tudtak, ők is előre láttak mindent, ők is úgy búcsúztak apámtól, mintha már temettük volna, és később is csak azon kaptak össze, hogy helyi érdekű villamos, vagy inkább autóbusszal menjek-e Auschwitzba, de itt már nem csak Steiner bácsi, hanem még az öreg Fleischmann is fölugrott. Azért most is ivarkodott visszatartani, de nem tudta.
Hogyan?
Ripakodott rám paprikavörös arccal, és öklével a mellét csapkodta. Még talán mi vagyunk a bűnösök? Mi az áldozatok? És próbáltam néki elmagyarázni. Nem bűn, csak be kéne látni, szerényen, egyszerűen, épp csupán az értelem miatt, a becsület kedvéért, hogy így mondjam. Nem lehet, próbáljuk megérteni, nem lehet mindent elvenni tőlem. Nem lehet, hogy ne legyek se győztes, se vesztes, hogy ne lehessen igazam, és hogy ne is tévedhettem volna, hogy semminek se legyen oka, sem eredménye, egyszerűen, hát próbálják meg belátni, könyörögtem szinte. Nem nyelhetem le azt az ostoba keserűséget, hogy pusztán csak ártatlan legyek. Hanem hát, láttam, nem akarnak belátni semmit, s így azután véve a zsákom meg a sapkám, pár zavaros szó, mozdulat, meg egy befejezetlen taglejtés és függőben maradt mondat közepén távoztam. Oda lenn az utca fogadott. Anyámhoz villamossal kell mennem, de most már eszembe jutott, persze, hisz nincs pénzem, és így elhatároztam, gyalog megyek. Hogy erőt gyűjtsek, egy percre megálltam még a téren az előbbi padnál. Arra elől, amerre mennem kell majd, és ahol az utca meghosszabbodni, kitágulni és a végtelenbe veszni látszik, a kéklő dombok fölött már lilák voltak a bárányfelhők és bíbor színű az ég. Köröttem is, mintha valami változott volna. Csökkent a forgalom, az emberek léptei lelassultak, hangjuk elcsöndesedett, tekintetük megenyhült, és az arcuk, mintha egymás felé fordult volna. Az a bizonyos jellegzetes óra volt ez. Még most, még itt is felismertem. Legkedvesebb órám a táborban, és valami éles, fájdalmas és hiába való érzés fogott el utána. A honvágy. Egyszerre minden megelevenedett, minden itt volt és föltolult bennem, mind megleptek furcsa hangulatai, megremegtettek apró emlékei. Igen, egy bizonyos értelemben ott tisztább és egyszerűbb volt az élet. Minden eszembe jutott, és mindenkit sorra vettem, azokat is, akik nem érdekeltek, és azokat is, akiknek minden igazolásuk csak is ez a számbavétel, az én itt létem lehet. Citrombandit, Pietykát, Bohust, az orvost és mind a többieket. És most először gondoltam rájuk egy csöpnyi szemrehányással, valami szerető nehezteléssel. Tehát ne túllozzunk, hisz épp ez a bökkenő. Itt vagyok, s jól tudom, minden érvet elfogadok azon az áron, hogy élnem lehet. Igen, ahogy körülnéztem ezen a szelíd, alkonyati téren, ezen a viharvert, s mégis ezer ígérettel teli utcán, már is éreztem, mint növekszik, mind gyülemlik bennem a készség, folytatni fogom folytathatatlan életemet. Anyám vár, és bizonyára igen megörvend vagy nékem szegény. Emlékszem, valaha az volt a terve, hogy mérnök, orvos vagy valami efféle legyek. Így is lesz minden bizonnyal, úgy, amint kívánja. Nincs oly képtelenség, amit ne élnénk át természetesen, és utamon már is tudom, ott leselkedik rám, mint valami kikerülhetetlen csapda, a boldogság. Hisz még ott a kémények mellett is volt a kínok szünetében valami, ami a boldogsághoz hasonlított. Mindenki csak a viszontagságokról, a borzalmakról kérdez. Holott az én számomra tán ez az élmény marad a legemlékezetesebb. Igen. Erről kéne a koncentrációs táborok boldogságáról beszélnem nékik legközelebb, ha majd kérdik. Ha ugyan kérdik. És ha csak magam is ellenfelejtem.